Mióta készültök erre az Isten tiszteletre? Mióta? Már múlt vasárnap eldöntöttétek, hogy ma délelőtt 10 órakor eljöttök, vagy újra eljöttök ide? Esetleg csak tegnap vált véglegessé, hogy semmi nem üti ki az Isten tiszteletre szánt időt. Van közöttetek olyan őszintén, valami pislogással jelezzétek. Van közöttetek olyan, aki még ma reggel, az ébredés után sem volt biztos benne, hogy délelőtt igehirdetést szeretne hallani? Hányan pislogtak véletlenül, és hányan tudatosan? És hogyha készültünk, akkor azt kérdezi most tőlünk a Szentlélek Isten, hogy hogyan készültetek? Hogyan készültetek? Tudom azt, mert jó néhányan elmondtátok már, amikor beszélgettünk, ha hét közben nem is, de már szombaton délután, szombaton este, vagy ma reggel, az ébredés után, vasárnap reggel, megtorpantatok egy percre, több percre, egy negyed órára, és imádkoztatok. Miért is? Azért, hogy történjen valami ezen az Isten tiszteleten. Történjen valami, mondjon nektek valamit Isten az ige hirdetőn keresztül. És annyi elég is. Mert hogyha ő, az Úristen szól, akkor abban az emberben is változás megy végbe, aki csak azért jött el az Isten tiszteletre, a csak az háromszoros idézőjelben, csak azért jött el, hogy hallgasson meg egy prédikációt. Benne is történik valami. Aki pedig egyenesen kérte az igét, abban történések sorozata fogja kezdetét venni. Többen, itt ülők többsége megtapasztalta már. Ültök egy helyben a padon, a padban, a székeken, és valami itt bent történik. Az történik, hogy Isten közbelép, beavatkozik az életetekbe, az életetek menetébe. Na ezért jobb készülni az Isten tiszteletre imával, amely imában először hely meghatározást, aztán pedig útvonal tervet kérsz a Szentlélek Istentől. Hely meghatározást, Istenem, itt vagyok ebben a templomban, itt vagyok az életemnek ezen történései között, itt vagyok, de mondd meg nekem, hogy hol járok, hol tartok. És elkészítitek az útvonal tervet, ami arról szól, hogy merre tovább, Uram? Két kérdés és két válasz. Kiderül, hogy hol tart a lelked, ha ezt kérted az Istentől, és kiderül az is, hogy merre kell haladnod. Jó készülni az Isten tiszteletre, mert felkészülhetsz arra, hogy közben, már az igehirdetés közben, és utána azt is másképpen fogod látni, amiről azt hitted, hogy ezen már senki nem tud változtatni, főleg te nem. És valami történik, az Isten változtat rajtad, benned. Kedves testvérek, amiképpen mindnyájatoknak egyenként meg kell értenetek, amiképpen várod, ahogyan fogadod az igehirdetést, a prédikációt, azzá fog válni benned. Ez történik a templomban. Arra kérlek benneteket, hogy mondjátok utána. Az igehirdetés előtt imádkoztunk, imádkozni fogunk majd az igehirdetés után is. Most is imádkozzunk. Mielőtt az Isten elkezdi a magyarázatot. Úgy, mint amikor idejöttünk, vagy ahogy kellett volna, amikor idejöttünk. Arra kérlek benneteket, hogy most az igehirdetés közben mondjátok utána, Istenem, Hiszem, hogy megszólíthatsz. Hiszem, hogy hozzám beszélsz. Úgy fogadom, mint amit nekem készítettél. Átveszem, megköszönöm. És beleillesztem az életembe. Amen. Ugye hittel mondtátok. Mindegy, hogy hangosan, vagy magatokban, de hittel. Ha hiszed, vagyis hogyha bízol abban, hogy a világ végezetéig minden napon velünk lévő Jézus Krisztus ebben a pillanatban, az Isten tisztelet alatt is azon dolgozik, hogy értsd, vagy pedig megérezd azt, hogy ő benned él, és onnan irányít, akkor most az Isten tiszteleten, de nem csak ezen, bármelyiken, meglepő változásokban lesz részed. És még valami. A Jézusba, a Szentlélek Istenbe vetett hiteden, bizalmadon kívül még egy dologra szükség van. Arra, és ezt most döntsd el magadban, hogy akarod a változást. Akarod azt, hogy Isten megváltoztasson. Még akkor is, ha úgy jöttél ide, vagy olyan típusú ember vagy, engem aztán senki nem fog megváltoztatni. Engedd meg Istennek, hogy megpróbálja. Akarom a változást. Akkor is, hogyha még nem tudod, hogy mi lesz. Ez pedig nem könnyű. Nem szeretünk engedni, nehezen fogadjuk el a változásokat, még azt is, ami kiszámítható. Például egy költözés, egy új település, egy új utca, adott esetben egy új ország, új szomszédok, új közlekedés. Ki tudja, hogy mi lesz, és mégis belemegyünk, szoktunk költözni. Mert hogyha nem is tesszük, akkor tudjuk, hogy a dolgok úgy általában nem csak a költözés során, de mindig megváltoznak, akkor is megváltoznak, hogyha egy helyben toporgunk. Ha tetszik, ha nem, akkor is változik az egészségi állapotunk, megváltoznak az árak, megváltoznak a kapcsolataink, minden mozgásban van. Érkezik egy új gyermek a családba, vagy az első gyermek megérkezik, telnek az évek, észre sem vesszük a változást, és már egy felnőtt emberrel beszélgetünk. Megváltoznak a dolgok az előttünk járó nemzedék tagjaival kapcsolatban is. Még meglátogathatjuk azt, szüleink, tanáraink, még meglátogathatjuk azokat, akiktől annyi jó szót kaptunk, bekopogunk hozzá, és egy nap arra ébredünk, hogy mennyire megváltozott. Mennyire megváltozott, immár ő kérje a látogatást, aki bennünket keresett föl olyan gyakran. Már egy ideje nem szívesen mozdul ki, hogy most mi lesz? Egy korszak lezárul, amikor elmegy. És a család életében bekövetkezik egy újabb változás, egy újabb napirend, vagy érkezik egy újabb felelősség, egy kedves, idős családtag a gondozásunkra szorul. Látjátok, tudjátok jól testvérek, hogy akár elfogadjuk, akár tiltakozunk ellene, egész egyszerűen képtelenek vagyunk semmibe venni a változásokat. Érkeznek a gyerekek, eltávoznak közülünk az idősek, állandó mozgásban van az életünk. Jézus ma délelőtt ezzel kíván összebarátkoztatni bennünket. Ezen az akciódús történeten keresztül, amit hallottunk az első felolvasásban, ajánl valamit, kínál valamit. Azt ajánlja, hogy fogadd el a változást, ami kigyógyít a múltadból. Fogadd el a változást, amely elindít Isten irányába, és fogadd el azt a változást, amit Isten megparancsol neked. Változnod kell. Ott, abban a házban, ahol ez a történet lejátszódott, abban a házban mind a háromféle változásra kaptunk példát, és Isten azt mondja, figyelj, mert mondani valóm van a történeten keresztül. Lukács evangéliumából olvastunk, Lukács valószínűleg olvasta Márk evangéliumát, ami legalább 15-20 évvel korábban keletkezett. Onnan tudjuk meg Márk evangéliumából, hogy ez a tetőbontással kezdődő, változásokat hozó csoda, ez Kapernaumban történt. Kik a szereplők? Jézus, a miatta házat és a ház előtti részt zsúfolásig megtöltő sokaság, aztán az egyik néma főszereplő, a béna ember, ott van a négy barát, aki hozta őt, ezt is Márk evangéliumából tudjuk, négyen voltak, valamint a zsúfolásig megtelt házban is valószínűleg a legjobb helyeket, ülőhelyeket elfoglaló írástudók és farizeusok, ők a szereplők. És mindegyikőjük változtathatott azon, amiben addig élt, amiben addig hitt. Vegyük az elsőt. A hordágyon megbontott tetőn keresztül leeresztett beteg azt hihette, hogy neki véglegesen lebénult az élete, de oda került Jézus elé, és egész egyszerűen minden megváltozott. Elfogadta, hogy a béna életvitellel számoló jövőkép egy csapásra összetört. Már annak a napnak minden percét újra kellett terveznie, hiszen tud járni. Ez eddig nem így volt. Újra tervezés következett. Elfogadta, hogy a múltja megváltozott. Ugye ez volt az első, megváltozik a múlt. Tehetetlen volt, amíg béna volt, de tehetetlenségében volt valami utolsó reménysége, hogy barátai Jézus elé szállítják. Aztán amikor nem tudtak bejutni, akkor megint eltűnt a reménység. Mindegy, hagyjuk az egészet, menjünk haza. Nem, fölvitték a tetőre, megbontották és leeresztették. Újra élet, felé lett a reménység. Elfogadta azt, hogy ő most Jézusban Isten felé halad. Botrányos körülmények között a tetőről került Jézus elé, aki hozzáfordulva ennyit szólt, neked mondom, ez nagyon hangsúlyos, neked mondom, kelj fel, vedd az ágyadat és menj haza. És az addig béna ember elfogadta, ez a harmadik dolog, ugye, az Isten parancsát. Azonnal felkelt, fogta az ágyát, amelyen feküdt, és Isten dicsőítve hazament. Ez megérne egy másik prédikációt, vagy legalább egy fél prédikációt, hogy miért nem maradhatott ott. Hát mindenki összegyűlt, ő volt legelő Jézus elől. Jézus azt mondja, fogd az ágyad, és menj haza. Talán kíváncsi volt arra, hogy visszajön-e? Nem tudjuk, ne találgassunk. De kiváltozott még? A hordágyvivők, a betegszállítók. Elfogadták, hogy Isten gyógyulást kínál a barátjukat ápoló, a barátjukat tisztába tevő, a barátjukat néha koldulni utcára helyező, a barátjukat etető múltjukból. Isten valami mást kínál. És ettől kezdve tényleg más lesz a napjuk. Nem kell beosztaniuk egymás között azt, hogy ki mikor ügyel a barátjukra, most már talán ő fog sietni a segítségükre, amikor hívják őt. Ez a négy ember megbeszélte, majd elfogadta, hogy az Isten képviseletében Istenről beszélő Jézus felé elindulnak a hordággyal. Megváltozott a múltjuk, és elindultak Isten felé. Jézus ereje pedig parancsolt. Nem látták Jézust, hiszen nem juthattak be a házba. Azt parancsolta nekik, hogy ha nem férnek be az ajtón, akkor bontsák meg a tetőt. Egyébként ez nem csak egy ilyen kis gyékeny tető volt, a evangélium görög szövege azt írja, hogy keramon, ebből valami kerámia szavunk, egy cserét tetőt kellett megbontaniuk. Elkezdték leszedni a tetőt. Megbontották a tetőt, megtették, és ezzel megváltozott a múltjuk, még közelebb jutottak Istenhez, és engedelmeskedtek a szavának. Ők is. Kik voltak még ott? Hányan voltak még ott? Nem tudom, de olyan sokan, hogy többen már nem fértek volna be, ez biztos, ez kiderül a történetből, a sokaságról beszélek, a névtelen sokaságról. Nekik is megváltozott a múltjuk. A gyógyítás jelenete után már nem úgy mentek ki abból a házból, mint ahogyan oda betértek. A tömegben is mozdulni nem tudtak, moccani sem tudtak, mégis a tömegben is egy lépést tettek Isten felé. Elfogadták, hogy van annál több, mint amit addig hittek. Elfogadjátok, kedves sokaság! Elfogadjátok, hogy van annál több, mint amit addig hittetek, amíg beléptetek most reggel a templomba? Ezt mindig megkérdezi Isten. Hajlandó vagy elfogadni az isteni töbletet? Vagy te már mindent tudsz az Istenről, ma délelőtt is mondanak, valamit szép lesz, de nem hiszem, hogy valami újdonság elhangzik. Ez a sokaság elhitte ott Kapernaumban, hogy van valami több annál, amit addig hittek. Hittek betegségről, hittek bűnről, hittek a betegség és a bűn kapcsolatáról, hittek a lélek és test gyógyulásáról, ennél van újabb is, mint amiben addig hittek. Növekedésnek indult az addig valamilyen fajta pici skatujába beleszorított Isten élményük. Elfogadták, hogy Isten ennyit tud, több nincsen. És más lett a hitük. Jézus határozott szeretetének hangját hallva, a hitvallásos vezetőknek az ott léte és a felsülése ellenére a sokaság is Isten parancsának engedett a villámgyorsan végbement események láttán. Milyen parancsnak? Dicsőítették az Istent. Nem azt tették addig. Dicsőítették az Istent, megteltek félelemmel, és valami isteni kényszer folytán kitört belőlük, azt mondták, csodálatos dolgokat láttunk ma. Ezt anélkül, hogy az Isten lelke nem parancsolta volna, nekik nem merték volna kimondani, mert a vezetők figyelték őket. Ki az, aki Jézust dicséri? Változás, kilépés a múlt visszahúzó ragacsos iszapjából. Elmozdulás a kikevert hagyományból, merre felé? Isten tisztasága felé. Na ki volt még ott? Kapott még valaki esélyt arra, hogy kitörjön a magára öntött, vagy mások által ráöntött vallásosságból? Kiderül, hogy hamis vallásosságból. Igen, ott voltak az írástudók és a farizeusok. Az írástudók és a farizeusok, ők is megváltoztak, az írástudók, más néven törvénytudók, a bíráskodást, a jogot képviselték. A farizeusok, az elkülönülők voltak azok, akik a hitbuzgóságuk példáival magukat emelték föl a köznép fölé. A két csoport egyébként nem nagyon szimpatizált egymással, nem kedvelték egymást, de Jézus iránti közös ellenszenvük egy karámba hajtotta őket. És Jézus, miután kijelentette a tetőn át elé eresztett bénának, hogy megbocsátottak a bűnei, Jézus elővette a gondolatokat olvasó isteni képességét. Mit olvasott az írástudók és farizeusok szívéből? Azt olvasta, hogy összesúgnak egymás között, és a bűnöket megbocsátó Jézust Isten káromlással bélyegzik meg. Na, ekkor jött a fordulat. Jézus két kérdéssel segít nekik, akik gyűlölik őt. Két kérdéssel tálcán nyújtotta nekik a lehetőséget. Mire? Igen, a változásra. Ti is megváltozhattok, akik nem szerettek engem. akik állandóan kötekedtek velem, akik állandóan azt fontolgatjátok, hogy vajon hogy kell érteni ezt a Jézust. Ti is megváltozhattok. Az önvizsgálatból eredő változás reményét nyújtom nektek. A bemagolt okoskodásból romlatlan Isten ismeretre vezető gondolkodást. És kérdezi őket, melyik a könnyebb? Azt mondani, hogy megbocsátattak a bűneid, vagy azt mondani, hogy kelj fel és járj. Mi derül ki ebből a két kérdésből? Az, hogy a kegyes farizeusoknak és a törvénykezés kíméletlen elöljáróinak csak a szája járt. Isten hatáskörében ott hagyták a bűnbocsánatot, ahelyett, hogy ők is gyakorolták volna a bűnök megbocsátását. A bűntudata miatt lebénult lelkeknek, ma pszichoszomatikus betegségnek hívjuk, nem kínáltak feloldozást. Aki beteg, az béna, azért béna, mert beteg. Kijelentették. Sőt, majd ők megmondják. Hát kérem szépen, a betegség az egy büntetés. Így kijelentették. Észre sem vették, hogy ezzel leleplezték magukat. Kiderült, hogy ők az Isten káromlók, hiszen ők majd mindent megmondanak Isten helyett, ők a mindentudók. Majd ők megmondják, hogy miért van ez a betegség. És Jézus segédkezet nyújt nekik. A maguk által gyártott előítéleteik miatt olyan mély gödörben fetrengenek már az írástudók és farizeusok, hogy onnan csak az isteni katasztrófa védelem tudja kihúzni őket. Fel is ajánlja a kezét Jézus. Melyik a könnyebb? Azt mondani, hogy megbocsátottak a bűneid, vagy azt mondani, hogy kelj fel és járj. Jézus mentővének a nagyszerűsége az, hogy nem engedi nekik, hogy tovább tanakodjanak, nehogy még több rosszat mondjanak. Nem engedi nekik a további önbutító fejtörést, azonnal és helyettük válaszol, és így folytatja, azért pedig, hogy megtudjátok, van hatalma az ember fiának bűnöket megbocsátani a földön, így szólt a bénához, neked mondom, kelj fel, vedd az ágyadat, és menj haza. Elég ennyi nektek, testvérek. Elég neked ennyi bizonyíték ahhoz, hogy Jézus megváltoztassa a múltad diktátumait? Vagy annyira a múltadban élsz, hogy az mindent meghatároz, azon már semmi nem tud változtatni. Elég neked ennyi? Elfogadod-e? Tőle, Jézustól fogadod-e el, hogy más is van azon kívül, amit soha át nem gondolt hagyománytisztelettel, szokásokkal, szokásaiddal, arra méltatlan emberek elvárásai miatt, ki tudja mióta egyre nehezebben hurcolsz, hordozol magaddal. Akarsz-e közeledni? Akarsz-e még közelebb kerülni Istenhez? És hogyha már hitbéli halló távolságba, vagyis a szeretetét érzékelő zónájába jutottál Istennek, hajlandó-e vagy-e neki engedelmeskedni? Múlt, Istenhez való közeledés, engedelmesség. Ki vagy te? Ki vagy te? Egy ki tudja, milyen testi, lelki, testi betegségben szenvedő lélek? Te vagy az, akit már csak oda lehet vinni az Úrhoz, mert te mindenről lemondtál? Ki vagy te? Ki vagy te a barátjáért, a társáért, a családtagjáért aggódó, hordágyvivő? Aki imádkozik, szüntelenül imádkozik, de akár cserepet is bont azért, hogy az, akit szeret, az találkozhasson Jézussal. Beteghordó vagy? Az vagy-e? Ki vagy te? Egy szomjas, vagy kíváncsiskodó, vagy érdeklődő egy a tömegből, aki végre rájön arra, hogy milyen csodákat mutat neki Isten, és nyilvánosan dicsőíti őt. Eljön a templomba is. Aztán hazamegy, és ott is elmeséli. Mit tett vele az Isten, mi történt benne, és holnap is elmondja azoknak, akikkel találkozott. Ilyen vagy-e? Ki vagy te? Az vagy, akitől megkérdezi Jézus, melyik a könnyebb? Azt mondani, hogy megbocsátottak a te bűneid, vagy azt mondani, hogy kelj fel és járj. Tényleg, melyik a könnyebb? Melyiket a könnyebb elfogadni? Melyiket szeretnéd jobban? Azt, ha egyszer elhinnéd, azt, ha abban megerősödnél, és aztán bátran hirdetnéd, hogy amikor Jézus meghalt a kereszten, akkor tényleg megbocsátottak a bűneid. Ezt szeretnéd jobban, ebben megerősödni, ezt tényleg elhinni? Vagy azt szeretnéd jobban, ha Jézus felállítana a testi nyavajádból, a lelked bénultságából, és gyógyultan hazaküldene? Innen vagy bárhonnan, amikor először komolyan veszed az igét. Melyik a könnyebb? Melyiket könnyebb elfogadni? Elmondom, hogy mindkettő lehetséges, ezt mondja Jézus. Mindkettő lehetséges, mert egy, a bűnbocsánat, ha felsorolod neki a bűneidet, azzal a mindennél komolyabban vett döntéssel, hogy azokat többé nem is akarod elkövetni, akkor már a magadénak érezheted az elsőt. Tied az Isten bűnbocsánata. Meggyógyult a lelked. És hogyha a testi nyavajádból akarsz kigyógyulni, azt a kérésedet olyan mértékben fogja teljesíteni Isten, Jézus, ami arra lesz elég, hogy el ne bizakodj, és visszaeső bűnös, bűnöző ne légy. Hát, kedves testvérek, ennyi Jézus kínálata ma délelőtre. Változtass a múltad megítélésé, akarj még közelebb kerülni hozzá, és teljesítsd azt, amit ő parancsol néked. Jézus ma ezt kínálja neked, a gyógyító, megőrző, békességre vezető szeretetéből. Fogadd el. Amen. 445. számú dicséret 5. versének éneklésével, ezt imádkozva, énekelve válaszoljuk Isten megszólítására. Más nem tanít meg rá, csak égi bölcsességet. Nem a tetőn keresztül, hanem a nyitott templom ajtón keresztül leeresztettél bennünket, Istenünk, magad elé. Leeresztettél bennünket abból a magasságból, amelybe az önhitség, a gőg, a áll önbizalom fölemelt bennünket. Már alig értél el minket, olyan messzire távolodtunk. Köszönjük Istenünk, hogy a Szentlélek segítségével bármikor eléd kerülhetünk. Csak kérnünk kell nekünk, bénult lelkeknek. És köszönjük azt, hogy mint ahogyan lehetünk beteg hordozók, beteg lelkeknek a hordozói, úgy valamikor bennünket is a te megbízásodból valaki te eléd hozott. Hálát adunk ezért. Bocsásd meg Istenünk a mi törvény ismeretünket és kegyességünket, amelyet eltanultunk, megtanultunk, és azt hittük, hogy így tökéletesek leszünk, aztán te azt mondod, nem. Hiába az ítélkezés, hiába az a bizonyos, én már mindent tudok, magatartás, te vagy a mindenható. És köszönjük Istenünk, hogy a te sokaságodnak része lehetünk itt ebben a templomban, és része lehetünk a világon. Rád akarunk hallgatni. Készen állunk a mindenkori változásra. Gyógyíts meg bennünket, Istenünk, kérünk betegségünkből, lelkünk, testünk fájdalmaiból. Gyógyíts meg bennünket gyászunkból. Könyörgünk azért, hogy adj azoknak, akiknek szükségük van bármire is a világon, te mondd meg, hogy mire van szükségük, és ha tehetjük, alkalmaz bennünket az átadásra. Hálát adunk azért, mert itt vagy köztünk, és a te erőddel távozhatunk el otthonainkba. Fogjuk Istenünk a lelki ágyunkat, fölemeljük, és boldogan megyünk haza, mert megint megtudtuk, hogy mi a dolgunk. Amen. Mondjuk együtt, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megtartó, emlékeztető közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen. Kérem a testvéreket, hogy foglalják el helyüket és hallgassák meg a hirdetéseket.